kerülje.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, evangéliumát. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 17. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Miközben ezt mondta, íme fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban néhány hete Dani fiam egy jutalmat kapott tőlünk. Csinált valamit, ezért kapta a jutalmat. A jutalom az volt, hogy a többieket a nagymamára bízva elmentünk Danival egy kávézóba. Ebben nem is lenne semmi különös, hát ugye Dani nyilván nem kávét ívott, hanem tejet. De az, hogy ez milyen kávézó volt, az már egy különleges dolog. Mert hogy ez egy olyan kávézó volt, ahol a kávé mellé különböző állatokat szolgáltak fel. Mert persze mondhatjuk azt, hogy egy étteremben is ezt csinálják, csak ezek az állatok élők voltak. Élő állatokat hoztak ki. Leguánt, agámát, gekkót, kígyót, kis nyuszit, meg még egy csomó minden mást. Ez úgy történt, hogy volt egy pincér, akinek az volt a feladata, hogy kivitte a kávét, egy másik pincérnek viszont az volt a feladata, hogy az állatokat így nagyjából 5 perces váltásokban körbevitte az asztaloknál. Úgyhogy minden asztalnál mindig volt egy kis, általában egy kis hüllő, de mondom, volt mini nyuszi is éppenséggel. Még felocsúdni sem volt időnk, amikor egy gekkó már ott ült a vállamon, majd úgy 5 percenként jött az újabb és újabb állat, és hát először ugye hát én vagyok az apa, a férfi, először mindig én kaptam meg ezeket az állatokat. Dani először így visszakozott, ő nem akarta megfogni, aztán ahogy jöttek sorra ezek a kis állatkák, egyre bátrabb lett, egyre bátrabban fogta meg őket, először ugye csak megsimogatta, aztán a végén már ő volt az, aki kérte, hogy nem lehetne esetleg azt a gekkót, amit az elején kaptunk, visszakérni, hogy még egy kicsit nála lehessen. Hát lehetett, úgyhogy megkapta, és az ő vállán is szundított egyet ez a kis állatka. Miért mondtam el ezt? Azért, mert egy olyan különleges élmény volt, amelyben nem volt idő gondolkozni azon, hogy akarom vagy nem akarom. A pincér kérdezés nélkül jött, és a kezünkbe nyomta az újabb és újabb állatkákat, és az ember az egyik ámulatból a másikba esett. Gyakorlatilag szédelegbe jöttünk ki a kávézóból, mesélve egymásnak az átélteket, a milyen élményben volt részünk, pedig ugye hát ott voltunk mind a hárman, láttuk egymást is. Mai alapigénk Jézus megdicsőülése egy egészen különleges, kiemelkedő történet az Új Szövetségben. Egy nagyon egyszerű történet, ami ugyanakkor nagyon is összetett szimbólumrendszer. Az első reakciómra is emlékszem ezzel az igével kapcsolatban, amikor tinédzser koromban olvastam ezt a történetet. Az volt az az érzés, ez meg is maradt bennem, hogy milyen jó lenne nekem is, vagy milyen jó lenne, ha én is ott lehetnék, ha én is ott lehettem volna ezen az eseményen, ahol ugye Jézus volt ott ezzel a három tanítvánnyal csak, a kiválasztottakkal. Jóval később, amikor Rómába jártam, és a Vatikáni Múzeumba elmehettem, akkor ott megragadott egy kép, talán sokan ismerik ezt a képet, Raffaellónak, Krisztus színe változása című képe, ami egy egészen különleges ábrázolás, Raffaellónak az utolsó, ráadásul befejezetlen képe ez, mindent beletett, amit beletehetett. Ismerős jelenet az talán, amikor Jézus a fényességben ott megjelenik áldó kezekkel, alul a sziklán a három tanítvány a földre borulva, lent a mélyben ott a többi tanítvány, amint éppen küzdenek a megszállott fiúval, nem tudják ugye meggyógyítani. Ezt a két történetet így egybe, egy képre helyezte el Raffaello, ez egy elég különleges dolog volt abban a korban is. De ennél egy sokkal különlegesebb dolog is megbújik a képen. Ha szemben állunk, akkor a balkész felől látható, hogy a kép szélén két egészen kicsi alak figyeli azt, hogy mi történik a hegyen. Figyelik a megdicsőült Jézust. Ott vannak, jelen vannak, a tanítványokon kívül még ketten ennél az eseménynél. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért festette oda vajon Raffaello ezt a két alakot, amiből az egyik alak egy elmosódott, egy homályos alak, és nagyon hasonlít az ön arcképére. Tehát valószínűleg Raffaello oda festette magát erre a képre, mint aki szintén részese akart lenni ennek az eseménynek. Igen, mert erre vágyunk. Mert bizonyosságra vágyunk Istenről, hogy ő valóban az, aki, és hogy Jézus is valóban az, akinek Péter mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ha már itt tartunk, akkor érdemes ezt a történetet megnézni nem csak önmagában, hanem abban a szövegkörnyezetben, ahová az evangélisták elhelyezték. Máté, Márk és Lukács írja le, jegyzi le ezt a történetet, és nagyon érdekes az, hogy ugyanúgy, ugyanabban a szövegkörnyezetben, ugyanabban a történelmi cselekmény sorban írják le Jézus megdicsőlésének történetét. Egyetlen egy különbség van, Máté és Márk 4000 ember megvendégeléséről beszél, míg Lukács az 5000 ember megvendégeléséről, de a lényeg az, hogy valami nagy megvendégelés volt, amikor Jézus csodát tett, és rengeteg embert jól lakatott. Ez a, mondjuk így a bevezető története ennek az egész sorozatnak. A megvendégelés után, ezt követően mindenki bizonyosságot szeretne kapni Jézus felől, hogy valóban ő az, valóban ő a megígért messiás. Valóban ő egy különleges ember, és a farizeusok is jelt kívánnak. Jelt kívánnak Jézustól, mutass nekünk még jelet. Nem volt elég az, hogy gyógyított, nem volt elég az, hogy tanított, hogy ilyen óriási csodákat tett, mint a 4000 vagy az 5000 ember megvendégelése. Mindenki jelet követelt tőle. Mindenki szerette volna tudni, hogy kinek mondja magát Jézus. Nagyon érdekes ezen a ponton, amikor mindenki azt szeretné tudni, még a tanítványok is, hogy kicsoda Jézus, akkor Jézus megkérdezi a tanítványokat. Kinek mondják az emberek az emberfiát? És a tanítványok felsorolják, hogy mit mondanak Jézusról. Keresztelő János, Illés, a nagy próféta. Majd Jézus visszakérdez, és ti, kinek mondotok engem? Tanítványokat kérdezi meg, ti, kinek mondotok engem? És Péter ezen a ponton mondja ki azt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter tehát kimondja, amit addig mindenki csak sejtett, vagy félve, remélve gondolt. De sem Péternek, sem a többi tanítványnak eddig a pontig nincsen kézzel fogható bizonyíték a kezében, sőt, még ezután sincs. Jézus tanított ugyan, ezért némelyek prófétának tartották, csodákat tettét, ezért azt mondják, hogy ő Illés, az az ószövetségi csodatévő próféta, akit mindenki várt, hogy majd a messiás előhírnöke lesz, aki az érkező úr útját készíti elő. De mikor mondja már ki? Mikor mondja már ki Jézus, hogy ő az? Mikor mondja ki azt, hogy én vagyok? Mikor mozgósít? Mikor hívja egybe a választott népet, és intézi el az összes többit? Jézus nem teszi. Ehelyett elkezd arról beszélni, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudoktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Aztán jön ez a történet, mai alapigénk, a megdicsőlés története, amit az evangélisták mind hozzákapcsolnak ezekhez az előzményekhez, azzal a mondattal 6 nappal ezután. Lukács azt írja 8 nappal ezután, de hát ő se volt ott. 6 nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Miért éppen őket? Jutalom? Kiválasztottság? Kivételezés? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért pont ez a 3 tanítvány van ott, lehet jelen Jézus megdicsőülésénél, de az biztos, hogy a 3 férfi ember abban a korban, abban a kultúrában már egy erős tanúnak számított. Már 2 férfi embernek a szava is elfogadott igazság volt, de ha 3-an mondták ugyanazt, akkor az már tényleg hitelesített történet. Ma úgy mondanánk, hogy ez a történet közjegyző előtt hitelesítve történt meg. És itt tegyünk egy kis kitérőt, mert ez a hitelesítés dolog, ez mintha egy kicsit sántítana. Ugye 4 evangéliumi leírás van az Új Szövetségben. Máté, Márk, Lukács és János. Ezek közül az 3 úgy nevezzük, hogy szinoptikusok, együttlátók, nagyjából ugyanazokat a történeteket írják le, míg János egy kicsit különbözik őtőlük. Az a János, aki elvileg ennél a történetnél, Jézus megdicsőlésénél jelen volt. És ez a János nem említi ezt a történetet. Miért nem említi? Hogyha egyszer tanúja volt, és ez egy óriási, hatalmas dolog, akkor miért nem említi meg? Ha időrendbe tesszük az evangéliumoknak a keletkezését, akkor az 1. evangéliumi leírás az Márk nevéhez kapcsolódik. Nagyjából Krisztus után 55-ben írta le az evangéliumi történeteket. De mi alapján írt Márk? Ki volt ez a Márk? Péter a levelében azt írja, hogy az ő munkatársa, segítsége Márk, aki lejegyezte Péternek az ige hirdetését. Tehát ez a történet nem Mende mondja, hanem Péter mondja el méghozzá Rómában élő keresztényeknek. És hogy Péter mennyire fontosnak tartotta ezt a történetet, az látszik abból is, amit az oltár előtt hallottunk az ő leveléből. Az ő levelében is megemlíti, előhozza azt, hogy igen, megtörtént ez az eset, ők a tanúk erre. Az, hogy János nem említi a történetet, az pedig éppen erősíti a hitelességét. Miért van ez? Azért, mert ha megfigyeljük, akkor János a legkésőbbi evangélium szerzője egyáltalán nem ismétli meg, amit a többiek mondtak, amit már leírtak. Csupán 1-2 történet van, ami átfedés az evangéliumok, a szinoptikus evangéliumok és János között. Ő a többiek ismeretének fényében ír, úgy ír, hogy feltételezi azt, hogy az olvasói azok már ismerik, már 20-25-30 éve ismerik azokat a történeteket, amiket leírt Máté, Márk és Lukács. Tehát ezért hiteles, mert János nem mondja azt, hogy nem történt meg, hogy nem így történt. A 3 tanú által hitelesített esemény részleteinek megértéséhez szükséges néhány ószövetségi alapismeret is. nézzük meg, mik is ezek a részletek. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Jézus elváltozik, arca fény lett, mint a nap. Ha fellapozzuk az Ószövetséget, akkor eszünkbe kellene, hogy jusson egy történet ezzel kapcsolatban. És az elmúlt heteket a gyülekezeti teremben töltöttük, és ott bátran mertem kérdezni, és a gyülekezet is bátran mert válaszolni. Most megpróbáljuk itt is a dolgot. Melyik történet jut eszünkbe erről, hogy átváltozott az arca Jézusnak, és a ragyogott, mint a nap? Így van. Tehát amikor Mózes lejön a Sínai hegyről, amikor megkapja a kőtáblákat, hát immár másodszorra, és akkor azt olvassuk, hogy arca ragyogott, és nem bírtak ugye ránézni Izrael fiai. Egész pontosan így áll ez ott Mózes második könyvében. Arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. És most itt van Mózes ezen a hegyen Illéssel együtt. Ők ketten az Ószövetség két olyan alakja, akik már a földi életükben átélték az Istennel való teljes közösséget. Mózes, akinek égő csipkebokorban jelent meg az Úr, aki a Sínei hegyen látta az Isten dicsőségét, aki láthatta hátulról az Istent, és aki élete végén egyszerűen csak egy másik hegyen eltűnt. És Illés, akit hollók tápláltak a pusztában, akiknek angyal készített ételt, aki halottat támasztott fel, és akiért Isten tüzes szekéren jött el élete végén, hogy magához vegye. Most ott állnak Jézussal együtt ezen a hegyen, és beszélgetnek vele. Ami meglepő, hogy a tanítványok számára ebben nem látszik semmi furcsa. Nincsen semmi különös. Nincsen semmi különös abban, hogy Mózes, Illés és Jézus történelem három különböző korszakában élt ember egymással beszélgetnek. Legalábbis nem érződik semmiféle reakció. Talán ők is szájtátva kapkodták a fejüket, ahogy Danival mi a kávézóban. Talán fel sem tudják fogni, hogy mit is látnak, hogy mit is hallanak. Nem álom volt ez. Ez a valóság volt. Péter szavai is ezt igazolják. Kicsit félre érthetőek, és félre is értjük Péternek a szavait. Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Mi a félreértés? Mi lehet a félreértés ezekben a szavakban? Az, hogy első hallásra úgy tűnhet, mint a Péter szeretné ezt a helyzetet állandósítani. Tehát örökké ott maradni, ott lakni Jézussal és a többiekkel. Pedig egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy Péter jelképesen ki akarja fejezni azt, amiről Mózes és a próféták is szóltak, hogy mostantól kezdve az Isten maga lakik a népek között. Tehát eljött az utolsó idő, eljött az ítélet ideje a világ felett. És bár Péter jól látja a dolgokat, mert valóban ez történik, valóban az Isten jött az emberek közé, de nem úgy, ahogyan Péter is elképzelte ott fönt ezen a hegyen. Nem sátrazik az Isten az emberekkel, hanem egészen máshogy kell elképzelni azt, hogy az Isten az emberekkel van. És erre jön a reakció. Miközben ezt mondta Péter, íme fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Na itt érkezik meg a reakció. Azon nem csodálkoznak, hogy Jézus kivel beszélget, de itt már a földre esnek, a földre zuhannak, mert valami olyan történik, ami előtte nem sok emberrel történt meg, talán Mózessel és Illéssel. Pénteken Pápán voltunk, és késő este indultunk hazafelé autóval, Hatalmas köd volt. A hatalmas ködön azt kell érteni, hogy gyakorlatilag 30 és 50 méter között változott a látótávolság. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül az autó előtti 3-4 szaggatott vonalat lehetett látni csak, esetleg az 50 méterenként kijelzett útszéli póznákat lehetett sejteni valahol. Ha felkapcsoltam a reflektort, akkor ez az egész köd ez így visszaverte a világosságot, és ott éreztem magam ezen a hegyen a tanítványokkal, akik semmit nem láttak, és a félelem szorította őket a földre. Nem nagyon volt időm félni, mert annyira koncentráltam, még pislogni sem mertem, hogy szépen lassan ugyan, de haladjunk azért. Ez 70 kilométeren keresztül azért elég fárasztó dolog volt. A tanítványokat fényes felhő takarta be, ami ebben az esetben azt jelentette, hogy maga Isten szállt rá arra a hegyre, és nem csak leszállt, nem csak látták ezt a nagy fényességet, hanem hangját is hallották. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ez a válasz Péternek a sátor építési projektjére, amiben Isten sátorát szeretné felépíteni. Az Isten jelenlétét akarja helyhez kötni. Isten azt mondja, nem, én nem emberi kéz alkotásaiban lakom, hanem az egyszülött fiúban, őt hallgassátok. Isten már harmadszor jelenti ki magát Jézusról. Jelenti ki azt, hogy Jézus az Isten fia, az ő fia. Először, amikor keresztelő János megkereszteli Jézust, és ugye Isten lelke galamb formájában leszáll a mennyből, és hang hallatszik, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Másodszor, amikor Péter kimondja, amiről már beszéltem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és azt nem mondtam el, de Jézus válasza erre Péternek az, hogy nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Tehát itt is az Isten mondja ki tulajdonképpen, hogy ő a fiú. Isten tehát nem helyhez kötött, hanem egy személyhez, méghozzá Jézus Krisztushoz, akiről azt mondja itt Isten, őt hallgassátok. Ő az, akire figyelni kell, és a tanítványok mindjárt gyakorolhatják is ezt. Gyakorolhatják a Jézusra hallgatást, mert a mennyei szózat után, miután Jézus odamegy és megérinti őket, és azt mondja, ne féljetek, felkelnek a földről, majd elindulnak lefele, és Jézus azt mondja nekik, senkinek ne mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Elképzeltem, ahogy a három tanítvány lefele jövet a hegyről, lelkesen meséli egymásnak, hogy mi történt, mint mi, amikor kijöttünk abból a kávézóból, mit láttak és mit hallottak, Jézus pedig megtiltja nekik, hogy bárkinek is beszéljenek róla. Egészen addig, de meddig is? Itt Jézus a haláláról és feltámadásáról beszél, amíg az ember fia fel nem támad a halottak közül. Azelőtt mondja ezt Jézus, mielőtt ez megtörtént volna. Ezek a tanítványok, gondolom, egy szót nem értettek abból, amit Jézus mond. Pedig már nem először jelenti ki azt az ő számukra, hogy meg kell halnia és fel kell támadnia. Az az érzésem, hogy a tanítványoknak fogalmuk sem volt arról, hogy miért mondja azt Jézus, hogy ne beszéljenek senkinek erről a dologról. A feltámadás után azonban már teljessé vált a kép, és így Péter számára és a többiek számára is egyértelművé vált, hogy miért is történt mindez. Azért, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy Isten terve nem az, hogy embert követve, az ő tanítását hallgatva, önmaga érje el az ember a megistenülés állapotát, hanem az, hogy, és itt a lényeg, hogy Jézus Krisztus kereszt halálába és feltámadásába vetett hittel kövesse az Isten fiát. Ha visszalapozunk gondolatban, és végignézzük, hogy miről szóltak a vízkereszt utáni vasárnapok, akkor azt látjuk, hogy egyfelé mutatnak. Jézus Golgotai keresztje felé. És azt akarják megerősíteni, hogy ne a csodákban, ne a látomásokban, főleg ne a saját ügyességünkben, képességeinkben bízzunk, hanem az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban, aki nem csupán egy nagy tanító, nem csupán egy próféta, nem csupán egy ember, aki jó, megfontolandó, követendő dolgokat mondott és tett, hanem ő az Isten fia, a testélet Isten, aki azért jött el ebbe a világba, mert Isten ennyire szeretett téged. Ő bűnhődött. Ő halt meg a Golgotai kereszten, hogy neked békességed legyen. Csak Jézus halála és feltámadása ad értelmet mindennek. Várhatjuk a csodákat. Várhatjuk. De azok semmit nem érnek és nem is lesznek, hogyha nem hisszük azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ő meghalt azért, hogy mi eljuthassunk az Istenhez. Akkor az egész csak egy nagy erkölcsi humbuk, egy tanítás. A mai történetnek a mondani valója, hogy ne sátrakat akarj építeni. Ne az Istent akard a magad életébe behívni, hanem vedd észre, hogy ő hív téged, és vár téged, és elkészítette neked az utat, hogy vele légy, hogy felmenj a hegyre az ő jelenlétébe, a vele való találkozáshoz. Ez az út Jézus Krisztus, senki más, sehogy máshogy nem lehet az Istenhez eljutni. Ő az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az Atyához, csak is általa. Jézus Krisztus a kereszt halálával és feltámadásával utat nyitott, mert elvette a bűnt, ami elválaszt tőle. Ha ezt valóban hiszed, ha ezt hittel vallod, akkor, amint heti igénk mond, az valósággá lesz a te számodra, a te életedben is. Fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége meglátszik rajtad. Fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége meglátszik rajtad. Adja Isten, hogy meglátszódjon. És mi már a feltámadás után vagyunk. Nem vonatkozik ránk a tiltás. Nem vonatkozik ránk a tiltás, hogyha már megláttuk az Isten dicsőségét, hogyha az Isten dicsősége már meglátszik rajtunk, akkor ezt ne adjuk át. Mi nekünk már feladatunk és kötelességünk, hogy tovább adjuk az örömhírt. Hogy mondjuk el, adjuk tovább, beszéljük meg egymás között, ahogy a gekkóról beszélünk lelkesen, és mosolyjal az arcunkon. Így legyen, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy te elkészítetted számunkra a megváltás útját. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba. Add, Uram, hogy a mi hitünk az ne csak abban legyen, hogy mi látjuk és halljuk mindazt a tanítást, amit Jézus elmondott. Látjuk azokat a csodákat, olvasunk róluk, amelyeket ő tett. Hanem abban legyen, hogy higgyünk a feltámadásban. Higgyünk abban, hogy Jézus Golgotai keresztje elvette a mi bűneinket. És ő a feltámadásával megmutatta nekünk, hogy van élet ezen a földi léten túl is. Kérünk téged, Urunk, hogy adjál nekünk ebben erős hitet. Hadd tudjunk ebben bízni, és hadd látszódjon meg rajtunk ezáltal a te dicsőséged. És hadd világítsuk bele a világba ezt. Kérünk téged, Urunk, hogy valóban úgy legyen, ahogy Ézsaiás is mondta, hogy felettünk ott ragyog az Úr, és dicsősége meglátszik rajtunk. Erre segíts, erre vezess minket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.